13. fejezet. A trónváltozás zenei következményekkel is járt, a weimari udvari karmesternek ünnepi indulót kellett komponálnia a trónra lépési ünnepségek számára. Mielőtt tehát Karolin hercegnőz ment volna Karlsruhe-ba, mégiscsak el kellett Weimarba néznie, hogy ott az új uralkodóval megbeszélje az ünnepi indulót. Ott volt tehát a beszedelem tőszomszédságában. Ágnes finom, hallgatag szépsége nem ment ki eszéből. Megérkezése napján még nem találkozott vele. Meg kellett látogatni az özvegy Mária Pavlovnát is, az új nagyherceget. Azok már túl voltak a csapás első nehéz napjain. A fiatal uralkodó nem is ért rá gyászával foglalkozni, nagy lendülettel fogott neki az uralkodásnak. Magára feltétlenül számítok, mondta Francinak. Kulturális terveimet nem is tudom maga nélkül elképzelni. Ha a fontosabb politikai kérdéseken túljutottam, és időm lesz a művészeti kérdések részleteibe belemenni, megóhajtom találni a módját, hogy magát visszacsábítsam a színház munkájához. Legyen rá elkészül, vagy ezzel a felszólítással szívósan ostromolni fogom. Nem rajtam múlik, fenség. Jó színházban boldogan dolgozom. És Weimarnak most lenne alkalma arra, hogy nagy tettel írja be nevét a világ zene történetébe. Fenségednek sokat beszéltem Wagner zseniális tetralógiájáról. Annak innen kellene elindulni. Wagner még nem kötötte le sehová. Egyelőre a Strasburgi színházra gondol, mert az a francia színpadok közelségét is jelentené neki. De ha pénzt kapnék hozzá, én meg tudnám szerezni ezt a világra szóló dicsőséget Weimar számára. Pénz, persze, persze. Szólt gondoktól nehéz arccal az új uralkodó, akivel csak beszélek, annak ez az első szava. Pénz. Én meg csak sóhajtok rá, hogy honnan vegyek annyit. Na, hát majd meglátjuk. Ami emberileg tehető, azt meg fogjuk csinálni. A fiatal nagyherceg csupa tetterőt mutatott. Rengeteg mindenféle terv hevert asztalán, amelyeket trónörökös korában dolgozott ki, hogy majd megmutassa, mit tud, ha kezébe kapja a hatalmat. Apját alig emlegette. A nagyra vállalkozó emberek munkaszomjával csak a jövőbe nézett. Mária Pavlovna azonban megdöbbentette a részvét látogatót, annyira megöregedett az elmúlt napok alatt. Ő viszont csak a múltba tudott nézni. Az ő ideje lejárt. Férje halálával ő félretett öregasszony lett. A trónszék baloldali ülését menye foglalta el. Néha majd jöjjön el hozzám, kedves barátom, ha kedve van muzsikáról beszélgetni egy visszavonult öregasszonnyal. Értvén ez alatt nem a weimari zenei kérdéseket, azokban nem akarok részt venni. Ha a fiam, mint uralkodó, tanácsot kér majd tőlem, szívesen megmondom neki, amit gondolok. De úgy neveltem, hogy mindig a saját feje után menjen. Maga most már nem sok hasznomat fogja venni. Ha beszél Karolin hercegnővel, mondja meg neki, hogy hajlandóságom iránta változatlan, de hogy az udvarnál milyen lesz a pozíciója, azt most már nem én fogom eldönteni, hanem a menyem. Franci a jövő gondjaival terhelten tért haza az Erprincbe. Nagyon egyedül érezte magát, és folyton Ágnes járt az eszében. Bezárkózott, és kottái közé temetkezett. Dolgozni szeretett volna, de végül is a munka nem ment, pedig sok dolga lett volna. Lecsapta a tollat, és a meleg nyári estén elment sétálni a parkba. A néptelen ösvényeket kereste, egyedül akart lenni. Arra bolyongott a kis kerti ház vidékére, amelynek magányába valaha Goethe zárkózott be dolgozni. lehevert a fűbe a ház tövében, és anyat feküdt. A tiszta mennybolt 100 000-nyi sziporkázó csillagát nézte, mintha azoktól akart volna tanácsot kérni, hogy mit csináljon. Kinyújtsa-e mégis kezét a szép Ágnes szerelme után, vagy nagy önuralommal igyekezzék a hercegnőhöz hű maradni. Kísértő volt a sötét, meleg este, a fű illata érzéki édességgel vette be magát nem csak ruháiba, hanem gondolataiba is. Soká feküdt így magányosan, és megunván a csillagok gyémántözönébe tekinteni, behunyta a szemét. És abban a pillanatban ott állott képzelete előtt Ágnes finom, mélabús, hallgatag arca. Miért tagadná meg magától ennek az ajaknak örömét? Lovagiatlan dolog a hercegnő háta mögött kalandokba bocsátkozni, de inkább lovagiatlan lesz, mint kegyetlen. Karolinnak nem kell megtudni ebből semmit. Nehéz ugyanaz ilyen apró pletyka fészekben még csak megmoccanni is, de majd ügyesen megszervezi a dolgot. És már forró sóvárgással dolgozott képzelete a kép kirajzolásában, amint valami környékbeli kiránduláson magához rántja a Gretchen fejét, hogy száját magához fordítsa. Mellében kellemetlen szorongást okozott a gondolat, szíve dobogott, mint a lopásra induló tolvajé. De most már nem akart vágyának parancsolni, lassan bandukolt hazafelé a sötétben. Másnap módját ejtette, hogy az Altenburgban kettesben maradhasson a fiatal asszonya. Minden teketória nélkül megfogta a kezét. Ágnes maga szeret engem. Igen, felelte az nyugodtan minden meglepetés nélkül. Én is érdeklem magát. Ezt már régóta tudjuk egymásról. Úgy van, és mi áll utunkban? Az, hogy maga egy másik asszonyhoz tartozik. De ezt most el akarom felejteni, és felejts el maga is. Nem lehet. És ha csak ugyan szeret, erről nem beszél többé. Nem szebb és több a mi barátságunk, mint egy közönséges kalandocska. Hát miért nem akarja szépnek és tisztának megőrizni? Franci nem tágított. Forrón ostromolta tovább, mély hangjának azzal az erotikus színével, amelynek hatását az asszonyokra olyan jól ismerte. Ágnes vágyának édes gréthenje sápadtan behunyt szemmel hallgatta, és ő duruzsolt a fülébe, mindegy volt, hogy mit csak beszélt a szerelemben nagyon járatos férfiak módján. Ha az asszony Gretchen volt, belőle viszont nem Faust beszélt, hanem Mephistónak magának ördögi varázslata. Ebben a házban nem akarom megcsókolni. De ma este úgy intézem a dolgot, hogy a fiúk elmenjenek, én pedig hazakísérem magát. A többit bízza rám. Most menjem. Az asszony elment inkább holtan, mint elevenem. Franci tudta, hogy győzelme biztos. Haragos, dacos diadalérzet vett erőt rajta, szorongó lelkiismeretét nyersen és gonoszul utasított el. Tűnődni kezdett, hogy milyen alkalmat találjon első csókjuk számára. Mindenféle terveket latolgatva haladt az Altenburgból az Erbprinz felé, és átkozta a kisvárost, amelyben ellenőrzés nélkül egy lépést sem tehet. De a nehézségek csak még jobban fűtötték vágyakozását. Az Erbprinzben átvette postáját, amely reggel óta érkezett, szórakozottan nézte végig a borítékokat, és az egyiknél valami a szívében nyilalott. A címzés betűiben megismerte Szentkrik Karolin írását. Csak fent a szobájában bontotta fel a levelet. D'Artigo grófné minden különösebb ok nélkül írt neki. Franci mélyen meghatva, kedves fájdalommal futott végig a levél sorain. ha legalább azt megengedné nekem, az isteni irgalom, hogy megszoríthassam egyszer a kezét, szívem néhány napra megint ki tudna nyílni talán. Hiszen a lelkem minden erejével szeretem magát, és magának kívánom azt a boldogságot, amelyet magam nem ismerhetek többé. Sóvárgok hírek után magáról, de nem merem kérni, hogy írjon. Mindegy. Magában látom, mint halálig, életem egyetlen világító csillagát, és minden nap így imádkozom magáért. Jutalmazd meg, Istenem, úgy jutalmazd meg dúsgazdagon, hogy megnyugszik a te akaratodban. Torka elszorult, és szeme megforrósodott, amikor letette a levelet. Milyen csoda adta a kezébe ennek az asszonynak, az egyetlennek és örökre elveszettnek a tollat kezébe, hogy a tiszta rajongás templomába vezesse gondolatait éppen ezen a napon, mikor alantasan és könnyelműen akart elrontani magában valamit. Egy ideig céltalanul tetvett szobájában a levelet még egyszer elolvasta, aztán hirtelen elhatározta magát. Levelet írt Ágnesnek. Kedvesem, írta kusza ideges betűkkel. Beláttam, hogy magának van igaza, a mi barátságunk megér egy kis önmegtagadást. Ma nem fogom látni, és általában jobb lesz mostanában nem látnom, amíg megnyugszom. Gyakoroljon szorgalmasan, míg ősszel visszatérek, és gondoljon rám addig is szeretettel. A levelet azonnal elküldte az Ágnes lakására. A fiúk váltig csodálkoztak, hogy Ágnes elmaradt közülük. De a dolog nem volt feltűnő, Franci rengeteg munkájára való hivatkozással egyelőre felfüggesztette az altenburgi zene délutánokat. Alig is töltött Weimarban néhány napot, a jó lelkiismeret boldogságával utazott Karlsbadba a hercegnőhöz. És mint ilyenkor történni szokott, saját hűségért, kedvese iránt érzett hálát, és hálája új frissességet adott szerelmének. Csak itt Karlsbadban ébredt rá, hogy megőrzött tisztasága mekkora dologgá nőtt lelkében, amelyet úgy elöntött a hűség és jóság balzsamos melegsége, hogy ellenállhatatlan vágy ébredt benne viszont látni gyermekeit. Caroline hercegnő nagy örömmel helyeselte a párizsi utazás tervét, a gyermekekkel már régóta meg akart ismerkedni. Elhatározták, hogy a Karlsruhe-i ünnep után együtt utaznak Párizsba, és a kis Manyét is elviszik magukkal, hadd melegedjék össze leendő test. A Karlsruhe-i zeneünnep eleinte kisebb jelentőségű helyi cécónak ígérkezett. Inkább Frigyes bádeni régens hercegnek feküdt a szívén, mint a zenei résztvevőknek. De mivel a szervezésre Francit kérte fel a régens, az egész ügy az új zenehíveinek és ellenségeinek összecsapásává alakult. A műsort Franci tartotta a kezében, és hosszú, gondos mérlegelés után a két napra tervezett hangverseny szerzőinek névsorát úgy állította össze, hogy a klasszikusok közül Beethovennek, Bachnak, Mozartnak adott helyet, a haladó irányt ő, Wagner, Berlioz, Schumann és Joachim képviselték, és a két csoport közt a középen ott volt a Meyerbeer és Mendelssohn neve. Ő maga két új szerzeményt szánt Karlsruhénak. Az egyik férfi kar volt zenekari kísérettel, a Művészekhez volt a címe, Schiller egy versét használta szövegül, amelynek az volt fő gondolata, hogy az emberi faj méltósága a művészek kezében van letéve. Ezt ide-oda utazgatva Septiben írta, és Raffra bízta a hangszerelést. Aztán a Beethoven-féle Athén romjai zenei gondolataiból írt zongoraversenyt zenekarral, főként azért, hogy Bülow a nagyszerű zongoratudását kellő dísszel vihesse a közönség elé. Már az előzetes szervezésnél látszott, hogy itt össze fognak csapni a szenvedélyek. Az ünnepen, amelyet a délnémet városok zenei kongresszusának szánt a bádeni régens, számos kisváros zenekarának és énekkarának részt kellett vennie. És ezekből a városokból egymás után jöttek a hírek, hogy mindenütt hevesen izgatnak a helyi lapocskák a részvétel ellen. A támadásokra itt-ott egy ellenkező lisztpárti hang is emelkedett, erre a régi pártiak még nagyobb lármával feleltek. Itt is, ott is szitkozódó cikkek vagy elménckedő humoreszkek jöttek, sőt egy napon Hans, aki Francival együtt utazott Karlsruhe-ba, az előzetes szervezés véget olyan röpiratot hozott, amely dühös gyűlöletével, botrányhajhászó személyes részleteivel messze túltett a sajtóháború eddigi hangján. Franci elképedve olvasta a névtelenül megjelent nyomtatványt, amely szerelmi múltját piszkálta, párizsi Arslan szerepéről gúnyolódott, Dagul grófnétól és Wittgenstein hercegnőtől sem kímélte a vaskos célzásokat. Elhűlve lapozta Franci a szennyiratot. Ki és miért ragadtatja magát ennyire? Az egész támadást inkább érthetetlennek sem, mint tragikusnak találta. Én már sejtem, honnan fúj a szél, mondta Hans. Ezt az egészet Hiller csinálja. Kicsoda? Hiller. Ne nevettesd ki magad, fiam, Hiller az én gyerekkori jó barátom. Tudod, milyen meghitt szeretetben éltünk mi együtt, én, Chopin meg ő. Nem is barátok voltunk, hanem testvérek. Bárki másról elhiszem ezt, de az én jó Hiller öcsémről nem. Istenem, mennyit tréfálkoztunk azon, hogy ő a fiatalabb. 2 nappal később született, mint én. Értette a tréfát, derékfiú volt mindig. Nem, fiam, ez képtelenség. Hiller nem csinál ilyet. Mester, én állítom, hogy ezt Hiller csinálja. Mióta Kölnben zeneigazgató, a fejébe szállt a hatalom. Ezt a zeneünnepet ő szerette volna dirigálni, azért haragszik. Na nézd, ne vitatkozz, én a jó Ferdinándot jobban ismerem. Ez a gyanúsítás csúnya, és tégy le róla, mert megharagszom. Hans elhallgatott, de arcán látszott, hogy nincs meggyőzve. És Franci lelkében akaratlanul is nyomot hagyott a gyanú. A röpirat számos részlete csak olyantól származhatott, aki az ő hajdani életét jól ismerte. Hát, ha mégis. De ha felidézte magában régi cimborája kedélyes, becsületes ábrázatát, megharagudott magára a gyanúsítás miatt. 3 nap múlva Hans szó nélkül elébe tett valamit. Megszerezte azt a borítékot, amelyben a röpiratokat névtelen kéz elküldte a Karlsruhe-i könyvkereskedésbe. A boríték kölni bélyegzőt mutatott. És újabb 3 nap múlva Hans egy kölni urat hozott hozzá. Az átutazott Karlsruhén, és elmondta, hogy beszélt Hillerrel erről a zeneünnepről. A zeneigazgató hangosan gyalázta az egész ügyet, és úgy Lisztről, mint Wagnerről igen ellenségesen nyilatkozott. Franci számára ez a leleplezés az egész karlsruhei hangverseny minden örömét elrontotta. Hiába volt a Tannhäuser nyitánynak óriási sikere. Hiába kellett a 2. hangversenynapon megismételni, hiába ünnepelték rég nem hallott tapsok kedvencének, Hansnak verseny nélkül álló zongorajátékát. Hiába volt a régensherceg tüntető hálája és az új muzsikához fenntartás nélkül való csatlakozása. Hiába a Lohengrin részletek félreismerhetetlen diadala, ő napokon át ezzel a szívébe döfött tövissel járkált és szenvedett. Hogy Hiller az ő zenei iránya ellen fordult, azt még nem vette volna szívére. De hogy az ifjúkori testi-lelki jó barát ilyen hitvány módon fordult ellene, az keserű és fájdalmas csalódással töltötte el. A hercegnő és Mány is eljöttek Karlsruhe-ba, miután Münchenben voltak egy darabig, és Karolin nem győzte vigasztalni kedvesét. Ő maga csak bólongatott a gyengét szavakra, de Hiller árulása úgy fájt neki, hogy könnyekre szeretett volna fakadni. És éppen oda indult most, a Hillerrel eltöltött évek Párizsába. A régi város viszontlátásának izgalmas örömét is előre megmérgezte ez a fájdalmas csalódás. Mindig Chopin felejthetetlen emlékére gondolt mostanában. Vajon mit szólna szegény, kedves Frederik, ha élne ehhez a hihetetlen és fájó meglepetéshez? Nyilván azt tenni, amit ő most. Szótlanul gyászolna valakit, aki a valóság számára még él, de a szeretet számára meghalt. A hajdani barát elvesztését segített enyhíteni az új barát viszontlátása. Franci úgy intézte utazását, hogy ismét találkozzék Wagnerrel. Részletes leveleikben Bázelt tűzték ki találkozóhelyül, mert az eset legközelebb a bádeni határhoz, amelyet a körözött forradalmár még mindig nem léphetett keresztül. Az már várt Bázelben, és nem is sejtette, milyen meglepetés vár rá. Franci még Karlsruhe-ban megszervezte a weimari fiatalokat, hogy vele együtt látogassák meg Wagnert, akinek nem volt pénze megváltani helyét a postakocsiban, annak adott kölcsön úti költséget. A Wagnerianus társasága, ahogy elnevezték magukat, lefoglalt egy egész postakocsit. Franci vezetése alatt Hans, a kis Bruckner, Richard Paul, Cornelius és Joachim vettek részt a kiránduláson, a hercegnő és leánya a másnapi kocsival követték őket. Este érkeztek Bázelbe. A postakocsit a három király fogadóhoz dirigálták. Ott várta Wagner Francit. A bejáratnál Hans belesett és hátraintett lehet. Wagner ott ült az előcsarnokban. Franci intett, mintha hangversenyt vezényelt volna, és az intésre mind a hatan harsányan rázendítettek a Lohengrin királyhirdető harsona szavára. A szálló személyzete összeszaladt, Wagner szemét, száját eltátotta. Franci! Kiáltotta hangosan. Vége hossza nem volt a viszontlátásnak. Franci után Hans került sorra. Fiatalkora ellenére a wagneristák legrégibbje, és komolykodó modora ellenére a wagneristák leghevesebbje. Őt éppen olyan szenvedélyesen csókolgatta Wagner, mint Francit. A többieket azonban királyi leereszkedéssel üdvözölte. Mikor Paulról megtudta, hogy az írja Hoplit álnéven a lelkes és okos vitacikkeket a német lapokban Wagner zenéről, könnyedén megdicsérte, mint a legfelsőbb elismerés nyilvánító hadvezér. Aztán besereglettek az étterembe. Ma nagyot iszunk, gyerekek, mondta Franci, ki kell használni az alkalmat, mert holnap már itt lesz a hercegnő. Itt van egy nagyszerű pálinka, felelt Wagner, úgy hívják, hogy cseresznyevíz. Nagyon ajánlom. Már ott is állt az üveg. Franci megkóstolta, nagyon ízlett neki. Egy óra múlva már füstös, boldog gomolyakban kóvájgott előtte a világ. Széles jókedvében végig összetegeződött a fiatalokkal, Hansra is ráparancsolt, hogy ezentúl tegezze, és Francinak szólítsa. De ez nagyon nehezen ment, a fiú nagy találékonysággal kerülgette az olyan mondatszerkesztést, amelyben ige vagy megszólítás fordult volna elő. Különben zabolátlanul jól mulattak, és másnap egyikük se nagyon tudta, hogy hogyan került ágyba. Wagner azonban másnap is csak Francit és Hansot tegezte. Másnap aztán megjött Karolin hercegnő és a kislány, sőt most már nagylány. Karolin még Karlsruhe-ban bizalmasan megsúgta Francinak, hogy Münchenben nem hiába jártak. Már az első nap megismerkedtek társaságban a fiatal Hohenlohe Schillingfürst Konstantin herceggel, és ha jelek nem csalnak, a fiatalok nagyon megtetszettek egymásnak. Álomnak is szép volna, ha a dolog sikerülne, a fiatal herceg kedves, csinos és dúsgazdag. A kis hercegnőn valóban meglátszottak ennek a találkozásnak nyomai. Tudatos nőiesség jelentkezett arca kifejezésében, sokkal többet pirult, mint máskor, és hirtelen megszépült, mint a boldog érzelmi tavaszt élő fiatal leányok egyik napról a másikra megszépülnek. A dorbézoló, zabolátlan jókedvnek a főrangú hölgyek érkeztével vége szakadt. Karolin a nagy dáma természetes módján átvette a társalgás irányítását. Ő is ismerni akarta a tetralógia előtte még ismeretlen részeit. Wagner nem kérette magát, összegyűjtötte a társaságot a hercegnő szobájában, és részleteket olvasott fel a szövegből, amelyet mindig magával hordott. Úgy volt, hogy innen csak Franci és a hölgyek utaztak tovább, de olyan jól érezték magukat így együtt, zenei hitvallásuk és személyes összemelegedésük kedves hangulatában, hogy számot vetve a fiatalok pénzével összerakták az úti költséget mindnyájuk számára egészen Strasbourgig. Oda már vasút vitte őket. És az úton Wagnernek tovább kellett folytatni a szemelvények felolvasását. Már nem voltak messze Strasbourgtól, amikor Franci így szólt. Te, Richard, mi volna, ha velünk jönnél Párizsba? Legalább eltöltenél a nagy munka előtt néhány üdítő napot, és megismernéd a gyermekeimet. Megyek, felelte Wagner egy pillanatnyi gondolkozás után. A strasbourgi pályaudvaron soká kellett várniuk az átszállásra. Ott álltak csoportosan, csak Joachim állott mindig valamivel távolabb, szinte félig odatartozó lógósként. Mi lelte ezt a Joachimot, kérdezte félhangon Wagner, hogy folyton így eloldalok tőlünk. Én meg tudom mondani, felelte Hans. Joachim, hé, gyere csak ide! Wagner azt kérdezi, hogy miért tartod magad távol? Előtted akarom neki megmondani. Joachim kínos zavarban közelebb lépett. Ugyanis Joachim, folytatta Hans, olvasta azt a cikket, amelyet a Brendel folyóiratában a zsidóság szerepéről írtál a zenében. Joachim pedig zsidó. Nagyon jó volna ezt a kérdést tisztázni, mert nincs értelme, hogy elintézetlen kérdések lebegjenek köztünk. Így van, felelte Joachim, valami kesernyés és üldözött kifejezéssel kínos mosolyában. Szíveskedjék nekem szemtől szembe megmondani, Wagner úr, hogy engem, aki zsidó vagyok, a zenére alkalmatlan embernek tart-e vagy sem. Wagner csak egy gondolatnyit habozott, odalépett Joachimhoz és megölelte, de ugyan, kedves barátmat, hogyan kérdezhet ilyet? Nincsenek szabályok kivétel nélkül, én magát első rendű muzsikusnak tartom. Ugyanezt tartja rólam Hans, folytatta Joachim még mindig kesernyésen. A cikk megjelenésekor ugyanis elébe raktam minden szerzeményemet, hogy mondja meg, annyira csak kieszelt és annyira nem ösztönös zene az, amit csinálok. De Hans megnyugtatott, most ön is megnyugtat. Nagyon köszönöm. Ez a rövid beszélgetés a legutolsó pillanatban zajlott le, éppen csengetni kezdtek beszállásra. Gyors búcsúzás következett, a két hölgy, Franci és Wagner felkapaszkodtak a vasúti kocsi meredek lépcsőjén. Nem sokára eltűnt előlük az öt fiatalemberből álló csoport, Joachim még ekkor is távolabb állott kissé a többiektől. Ők elhelyezkedtek üléseiken. A kényes jelenet emléke még kísértette őket, de említését mindegyikük kerülte. Közeledtek Párizshoz és a Dagulné gyermekeihez. A Dagulné származása pedig olyan kérdés volt, amelyet Franci nem szeretett emlegetni az antiszemita Karolin társaságában, mert ezen a ponton még mindig nem tudtak egészen egyetérteni. Strasbourgban még elég nyugodtan szállt fel a vonatba Franci, de ahogy Párizs felé robogott a vonat és múltak az órák, ő egyre erősebb nyugtalanságot érzett. Jó 8 éve nem látta gyerekeit. Hátradőlt az ülésen, és mivel idegessé tette, ha most szóltak hozzá, szundikálást tettetett. Magában számolgatta gyerekei életkorát, mert ezt sohasem tudta pontosan, mindig utána kellett gondolnia. Dániel 14 éves, Kozima 16, Blandin 18. Blandin 18 éves. Idősebb, mint Mány hercegnő, akit anyja már próbál férhez adni. Loppa kinyitotta szemét és Mányra pillantott, aki angol regényt olvasott, mialatt anyja a kormányformákról vitatkozott Wagnerrel. Aztán megint behunyta a szemét. Mint a diák, aki semmit nem tanult és vizsgára merett mohó ijegységgel lapoz könyvében, Most ő is gyorsan próbálta végig gondolni, hogy minőknek fogja viszont látni gyermekeit. De arcvonásaikat felidéző képzeletéből minduntalan kisiklottak. És izgatottsága nőtt önnőtt. Megunta tettetni az alvást, rágyújtott, könyvet vett elő, becsukta, idegeskedett. Hangversenyek, dirigálások előtt sohasem volt lámpaláza. Most rekeszizmában nevetséges, erős szorongást érzett. Mikor a vonat befutott Párizsba, és ő kutató szemmel csetlet bottott a körötte dolgozó hordároktól lögdösve, sehol sem látta családját. De egyszerre csak ott állt előtte Paterziné, és nevén szólította. Ő odaszaladt, és vizsga szemmel kereste mellette a botorkáló lögdösödő tömegben gyerekeit. Egy fiatal hölgy állt a nevelőnő mögött. Blandin, mondta ő zavart mosollyal. A fiatal hölgy udvariasan javította ki, erősen párizsi hanghordozással. Én Cosima vagyok. Blandin itt van mellettem. De akkor egy hosszú lurkó ugrott a nyakába, és erősen átölelte. Papa, papa! Ő forrón és erősen viszonozta az ölelést. Könnyei azonnal megindultak. Úgy rebegte szégyellős boldogsággal. Daniel, drága kisfiam!